Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a Várakozás élménye címmel indul adventi program sorozata Budavári Palota negyedben. Pontosan november 9-én lesz az első program, és egy szilveszteri bulival december 31-én zárul. A teljesség igénye nélkül azért szeretnék egy-két programot fölvillantani. December 6-án a Kolompos Együttes Kiskarácsony Nagykarácsony című műsorát lehet meghallgatni. Aztán Budapest Bár koncert lesz december 7-én, kettő is lesz délután 3 és este 7 óra között. A fiataloknak egy kis Honeybees összhangnyitánnyal, de Soltész Rezső is ott ünnepli a születésnapját, a 80-at szimfonikus karácsonyi koncertre, ez december 17-én van, Zóra látogat haza majd Magyarországra, az ő koncertje december 20-án lesz, ez is kettő lesz, tehát egy délutáni és egy esti, aztán Iván és a Parazol 27-én, aztán a Magyar Art Orchestra 20. születésnapi koncertje, a végén pedig egy random trip és egy szilveszteri buli, és hát persze azt hagytam a végére, ami nem a végén lesz, hanem ott a kellős közepén, tehát december 21-én este 7:30-kor Fény a fényből, a Szent Efrém karácsonyi koncertje. A vendégem Bugnó Tamás.
Szia, Sanyi. Nagyon örülök, hogy beszélgetünk.
Hát persze, hogy beszélgetünk, mert ugye azért nekünk... Egyébként azt szoktam mondani, hogy mindenki a Magyar Rádió köpenyegéből
volt
ki, és a Magyar Rádió akkor a 80-as évek elején, hát igen, 80-as évek elején, én 86-ba kezdtem, vagy a végén is,
hát,
az
77-ben,
hát az egy olyan műhelye volt az a magyar kultúrának, hogy ez el nem lehet mondani. No de, 100 szónak is egy a vége. Voltak éppen, szeretném, hogy bemutatnád az együttest azoknak, akik még nem hallottak, bár annak ellenére, hogy évek óta énekeltek, nagyon-nagyon sok koncertet adtok, de azért mégiscsak azt gondolom, hogy valamilyen szempontból ez egy réteg kulturális, a műfaj nem, mert kórus éneklésről van szó, nagyon sokan énekelnek kórusba, de azért a tiétek az nagymértékben speciális.
Annál is inkább, mert ahogy indult, meg ami most van, az már két külön világ.
Ez tehát, is a beszélgetésünk tárgyát fogja
igen,
képezni.
Ahová lett ez az egész dolog. Tehát ez úgy indult, hogy volt egy kotta, amit hazahoztam Kárpátaljáról, ott írtam a doktorimat 2002-ben, 2001, és ilyen görögkatolikus egyházi ének, ez volt a témám, a Zeneakadémia doktoriskolájába, és akkor kaptam egy kottát, és akkor azt hazahoztam, megmutattam Hollós Máténak, ő meg azt mondta, hogy vegyük föl. Mondtam, hogy ehhez Máté, te meg én kevesen leszünk. Mondta, hogy rendben van. Nem is erre gondolt, hanem hogy egy férfi karral, mert hogy ez egy férfi kar volt. Tehát addig nekem az életemben a férfi kar az nem
szerepelt. Egyébként a görögkeleti egyházi muzsikában van nem férfi kar?
Van, hogyne. Persze, tehát egészen az emancipációtól kezdve, 18. század vége, 19. század eleje, a nagy világi és egyházi központok, Szentpétervár, Moszkva, Kijev és a többiek, hát ottan csodálatos nagy kórusok, ilyen 60, 80, 200 tagú kórusok vannak, eszement jók. Tehát gyönyörűen énekelnek. De van a régi, talán a korábbi, még a középkorba, reneszánsz korba visszavezető hagyomány, ez a férfi éneklés, és ezt is nagyon jól csinálják. Tehát nyilván ez volt a meghatározó, és Kárpátaljára is ez gyűrűzött be. Tehát ott az a széle volt ennek a kultúrának, Lembergen, Kijevben igen. keresztül. Igen ám, de nagyon jelentős volt. Tehát erről feljegyzések vannak, és részben ezért is csináltam az én doktorimat erről. Igen.
Vokalitás szempontjából klasszikus négy szólam?
Klasszikus négy szólam, tenor egy, tenorillák, magas tenor. Uh-huh. Második tenor, bariton, basszus.
Tehát voltak éppen a férfiak testesítik meg akár a magas tenort is, ami ugye kicsit altosabb, de ott van az egész.
Pontosan.
Viszont ugye akkor, amikor én arra gondolok, hogy egy görögkeleti kórus, egy pravoszláv kórus, egy orosz kórus, akkor az első kérdésem, gyerekek, honnan veszünk basszust?
Aha. Érdekes ez, mert mindig van. Tehát az első időszakban is volt két fantasztikusan jó mélybasszusunk, a Domahidi Laci, meg a Silló Gyuri, és ők voltak, és utána pedig most is van egy, Tóth Péter, aki egyébként civilben trombitás, trombita művész, csak aztán rájött, hogy miért tud énekelni.
Egyébként ugye te azt hiszem, amit írtál az újság, hogy 31 évig énekelte a Tompkins ének együttesben, ami akkor volt. Szóval ilyen múlttal azért mennyire volt bonyolult összehozni ezt a kívánságot, hogy gyerekek, vegyük föl, és mondtad, hogy ketten kevesek vagyunk, tehát akkor végül is hogyan?
Nem volt mikor bonyolult, tehát az ott lévő kollégáim, meg akikkel így a egy klasszikus, meg egyházzenei életbe együtt működtem, nagyon jól összejöttünk, gyakorolgattuk, megcsináltuk, csak aztán kiderült, hogy ez nagyon jó. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog, egy ilyen egyházi zenét énekelni férfi együttesbe. Akkor 14-en voltunk. Most ugye már most csak 7-en vagyunk.
7-en vagy 8-en, igen.
Igen, most épp 7-en vagyunk, hogyha a Marci fiam végre hazajön Sydneyből, akkor megint 8-an leszünk. De hogy igazából nem volt nehéz a dolog, csak rájöttünk az ízére. És elkezdtük kutatni, keresni ezt a világot. És akkor a román, a bolgár, a szerb, a görög, az ukrán, az orosz, a macedón, mindenféle próbáltunk mindenfele menni, és hát egyre jobban tudtunk azért, hála az internetnek, meg létrejöttek azok a kapcsolatok, hogy kimentünk a legnagyobb ilyen ortodox versenyre, és akkor hát hívtak, mert ez egy kuriózum volt, a magyar együttes.
Azért, pontosan, mert nem is vagytok olyan sokan. Hát,
igen. Kivettük, és annyira összevesztek a zsűribe, hogy megnyertük.
Tehát, hogy mi volt a veszekedés tárgya? Az, hogy miért hát, hogy pont egy
a
magyar
fehér orosz nyeljen, vagy az ukrán. Ez volt a veszekedés tárgya. És akkor mondták, hogy jó, legyen a legjobb. Magyarok. Na jó, de mit fognak szólni ehhez? Hát nem dicsérték meg őket.
Egyébként más náció is szerepelt azon a versenyen?
Hogyne. Tehát ez egy nagyon nagy verseny. Ez egyébként Hajnovka, tehát ez a Kelet-Lengyelország, Lengyel-Fehér-Orosz határnál van, és nyilván ott nagyon sok ortodox hívő él. Tehát Lengyelország nem csak katolikusokból áll.
Az autentikus zeneszámokra, ha egy kicsit fókuszálunk, ugye, amik az én fejemben is a klasszikus férfikar testesíti meg sok-sok évszázaddal ezelőttről, mik a legrégebbi források, vagy amiket mondjuk elénekeltetek és földolgoztatok, a legrégebbi gyökér vagy sejt honnan származik?
Általában a 13.-14. század az, ahonnan megmaradtak az úgynevezett obihodok, tehát ezek olyan kottás könyvek, amiben persze nem sok minden van, általában a dallam.
Hát egy dallammenet akkor, van talán.
Igen, egy dallammenet, és akkor ehhez hozzá.
Hát gombóc följebb-lejjebb voltak éppen, csak nem az öt vonalra rárakva.
Így van, és aztán később jött egy ilyen érdekes dolog, hogy a dallam megmaradt, és akkor alul-felül raktak hozzá szólamokat. Kialakult egy nagyon izgalmas dolog, tulajdonképpen ez a kicsit a Notre Dame nyugaton, a Notre Dame stílus, Perotinus Leoninushoz hasonló dolog volt, és ez Oroszországban körülbelül 1400-as, 1500-as években dívott nagyon. Tehát ilyen fáziskéséssel megvolt a kapcsolat a nyugat meg a kelet között mindig.
Ezek az alsó-felső szólamok tercmenetek voltak?
Nem, vagy, pont ez a lényeg, hogy nem a nyugati típusú összhangzattan volt, hanem ilyen érdekes surlódások, mint egy ilyen amőba. Rájöttek, összejött, akkor megint szétmegy. Szóval, hogy ez egy korábbi, az európai zenének egy korábbi korszakát próbálta, vagy gondolta újra. Na és hát ezekből aztán egy zenésznek élete végéig nagyon érdekes tapasztalatai, meg gondolatai támadnak. Igen ám, csak mikor már elkezdtünk járni külföldre, mert híre ment, hogy vagyunk, meg hogy megnyertük az Hajnovkai versenyt, akkor megkérdezték tőlünk, itt Németországban, Schleswig-Holstein Fesztiválon, megkérdezték, hogy magyar zenét nem is énekelnek? És akkor rájöttem, tényleg, magyar zenét, mi nem is éneklünk? És akkor elkezdtem megnézni, és kiderült, hogy rengeteg férfi kar van.
Jobbakat írt a Kodályktől elkezdve.
Kodály, Bartók, Liszt.
Liszt, igen. Még egy picit visszakanyarunk, csak aztán gyorsan kiverte a fejemből, de már eszembe is fog jutni. Igen, tehát ugye a férfi kar megjelenése volt a legfontosabb megjelenése ennek a kórusnak. Elfelejtettem, mit akartak a brézni, de majd eszembe jut ez az élő beszélgetés varázsa. Igen, tudom. Voltak éppen akkor ugye 2002-ben megalakult a kórus. Gondolom az első éveket az a fajta kutakodás és nagyon autentikus előadásmód határozta meg.
Tanultuk hiszen a ugye, szakmát.
Igen, hiszen ugye pár perccel ezelőtt azt mondtad, hogy milyen volt, aztán most már milyen lett. Igen. Akkor az első lépés jöhetett az, amikor föltették a kérdést, hogy magyart nem is tudtak énekelni.
Ez 2007-ben volt.
Tehát a magyar férfi kórus irodalom volt az első, amelyik betette a lábát a Szent Efrem életébe.
Az lett a második arcunk. Az lett a második arcunk, mert aztán hát mi is rájöttünk, hogy ezek csodálatos kincsek, és hát voltak ilyen fehér foltok, amiket nem vettek föl, mert persze, hát van egy kiváló nagy férfi karunk a Honvéd, de hogy igazából voltak olyan részek, amik ilyen kisebb együttesen is meg tudtak szólalni, és akkor Eckhardt Mária volt, aki ugye a Liszt Intézetnek volt akkor az igazgató nője, és hát ő mondta, hogy gyerekek, itt rengeteg olyan van, ami Liszttől még nincs meg, és de jó lenne, hogyha meg lenne.
Nem merték elénekelni.
Na hát erről figyelj, rászólt, te ott voltál, mikor 1852-ben Liszt beadta ezeket a férfikarokat, amikről most szó van, 13 férfikar, odaadta a kiadónak, és azt mondta, hogy ki fogja ezt elénekelni, mester? Tehát ma maga, és ez szó szerint így van leírva, a sörivókból akar félistereket faragni? Ezekkel? Nem fog menni.
Jó, de hát az idő megérett arra, hogy
aztán... A Kántnak volt igaza. Igen, tehát igen. Végül is ez így van. Úgyhogy a kiadónak volt igaza, de nem baj, mert megvárt minket, és végre akkor mi is tudtunk valami olyasmit.
Ugye ezek,
igen, ez lett a második arc.
Ezek a régi klasszikus férfikari művek, amiket elénekeltek, de most már azért ott tartatok, hogy nektek írnak.
Hát ez az, ez volt a harmadik arc, vagy így jött a harmadik arc. Általában ez a 7 évesség, ez a 7 éves ciklus így volt, tehát 2002, 9, 16. És hát jelen pillanatban már több mint egy nap zenét írtak nekünk, ami azért nagyon komoly.
Ki dolog. Volt az első, vagy mi volt az első?
Az első az Sári László volt, aztán Zombola Peti, aztán Dukai Barnabás, ő nagyon sokat ír nekünk, és aztán Horváth Márton Levente, tehát Horváth Marci magyarul, aztán, és külföldön is volt, van egy olasz szerző, aki nagyon szeret minket, és írogat, Alberto Schiavo, volt egy szerb, szóval, hogy ahogy híre megy, meg ahogy az interneten terjednek a felvételeink, úgy jött az egyre jobb és jobb, és különös
hát,
felkérések.
Oké, csak itt van egy nagyon fontos kérdés. Amikor ezek a modern szerzők megírták nektek a dalokat, akkor az mennyire volt tudom, hogy a tiétek volt, mert nektek írták rá, de azért mégiscsak bele kellett, hogy illesztődjön, vagy egyáltalán nem kellett, hogy beillesztődjön abba a repertoárba, amit csináltatok, és élveztétek-e azt, hogyha nem illesztődött bele, akkor kirúgtátok a ház oldalát, mert valami teljesen új oldalról tudtátok megmutatni magatokat.
Az az igazság, hogy a kezdeti időkben mindenki ahhoz a hangzásképhez komponált,
amit hallott,
korábban. Na de aztán jöttek a extrémebb ötletek, ugye Szent Extrém együttes, igen. Ahogy egyszer ezt bekonferálták, utána nem tudtunk megszólalni nyilván. És akkor jöttek ezek a dolgok, és egyre inkább szerettük. Annyira megszerettük, hogy ma már mi is írunk.
Mégpedig
nem kevesen, tehát a fél együttes már komponál, mert hogy egy dologra azért nagyon rátapintottál, hogy végül is azt, hogy mi mit tudunk elénekelni, azt mi tudjuk a legjobban. Tehát az, hogyha lehet, hogy nem vagyunk olyan szerzők, mint az említettek közül kiváló mesterek vannak, de hogy mi mit tudunk elénekelni, és mi szól jól rajtunk leginkább, és mit szeretünk leginkább, az tulajdonképpen, és így alakultunk át egy olyan együttese, egy olyan vokális együttese, ez most már nem férfikar, aminek a repertoárjának a nagy része az saját darab. Tehát tulajdonképpen mi már inkább egy könnyű zenei együttes felálláshoz hasonlítunk, nem beszélve arról, hogy öten játszanak hangszeren a hét együttesből.
Imádok, mindig földobod a következő kérdést. Ez lett volna a következő. Mennyire volt hangszeres egyébként az autentikus görög-keleti, illetőleg mikor jelent meg nálatok és miért?
Igen, semennyire. Tehát mi egy teljesen a cappella műsort és világot kíséret ismertünk. Nélküli. Abszolút kíséret nélküli volt az egész, és nyilván a magyar arcnál jött be az, hogy volt orgona kíséret, volt egy-egy vonós négyes, vagy valami, tehát ott bejöttek ezek a nyugat-európai minták, utána jöttek a magyar szerzők, akik van, amikor természetesen ütőhangszer és Szentefrém, uh-huh. vagy különböző, vagy zongora és Szentefrémre komponáltak, és aztán jöttünk mi magunk, és ott derült ki, hogy mit vagyunk képesek megcsinálni, és ugye Rácz Ambrus basszus kollégám, ő nem a legmélyebb, hanem a másik, ugye említettem Tóth Pétert, ő a kiváló trombita művész, Rácz Ambrus nagyszerűen harmonikázik.
A világkórus fejlődése egyébként afelé megy, hogy elkezdenek most már feldolgozni mostani modern pop-rock számokat. Épp múltkor egy YouTube feldolgozást hallottam valamelyik gyerekkórussal. Ez nálatok is megjelenik? És ha megjelenik, az nektek tetsző dolog, vagy az élet afelé vitt, hogy ezek nélkül már nem nagyon lehet egy koncertet megcsinálni?
Igazából nem is a koncert megcsinálása, mert van elég felkérés, és jól vagyunk, tehát még megy az Efrém, még nem unták uh-huh. meg, pláne, hogy ilyen sok arca van, hanem a feladat, az izgalom, tehát hogy ez egy műhely, tehát elsősorban a Szentefrém, hogy szerintem ne így legyen, de hogyha egyetlen egy felkérésünk se lenne holnaptól, mi akkor is együtt maradnánk, mert egyszerűen izgalmas dolog együtt lenni és kikísérletezni a hangszerekkel, a hangjainkkal, azokat a hangzásokat, azokat az irányokat, amiket most a tűzben tartunk.
Utolsó kérdés, mi lesz a különlegesség ennek az adventi műsornak? Lesz-e?
Hát pont ez, hogy Szirtes Adina Mókussal, akivel egyszer Fóton találkoztunk tavasszal, vele csinálunk egy olyan varázslatos dolgot, ami nagyon különleges. Hát behozza azokat a vers, tehát megzenésített vers, a régi klasszikusoknak az újra gondolása. Rádióban együtt voltunk, mikor a klasszikusok diszkóritmusban ugye el volt terjedve, és emlékszünk még nagyon. Én nagyon szerettem ezt. Tehát mind az a dolog, lényeg, mert hogy most már egy sok felé elmondom, itt is elmondom, hogy kétféle zene van, nem az, amire gondolsz. Az egyik a szakrális, másik meg a világi. Az egyik az Istennek szól, a másik meg a kocsmának. És olyan, hogy koncertere meg ilyesmi, azt felejtsük
és
el.
És az ügyesebbje mind a kettőt tudja gyakorolni.
Hát muszáj.
Mert megvannak az életciklusban.
Imádkozni is kell, meg templomba, meg a kocsmába is kell járni, tehát ennélkül nem megy.
Bubnó Tamás volt a vendégem, a Szent Efrém zenekar alapítója, és ugye december 21-én a Várkert Bazárban lesz ez a nagyon-nagyon érdekes koncert. Én azt gondolom, hogy aki szereti a kórusmuzsikát, szereti a férfikart, mert annak van egy külön bája, egy megfoghatatlan atmoszférája van, és szereti azt a fajta nagyon-nagyon sokszínű crossovert, amit ti majd meg fogtok jeleníteni, azoknak ott a helye. Tamás, vigyázz magadra, örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztőműsor vezetőjét, Búza Sándort hallották, a viszonthallásra.